Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Rendezhet-e valaha Budapest, illetve Magyarország nyári olimpiát? És hogyha igen, akkor mikor? Ez az a kérdés, amely Fürjes Balázs NOB-taggá választása óta egyre többeket foglalkoztat. Minket is érdekelt a téma, így utána jártunk, hogy mit gondol erről a sportközgazdász. Lehet-e Magyarországnak, illetve Budapestnek reális esélye arra, hogy 2036-ban mi legyünk a nyárjátékok házigazdái? Ezt követően egy ennél sokkal aktuálisabb témával foglalkozunk, jelesint a száraz novemberrel, ami arról szól, hogy az érintettek, a kihívásban résztvevők egy hónapig nem fogyasztanak egyáltalán alkoholt. Megkérdeztük az anonim alkoholisták egyik tagját, mit ér ez egy alkoholbetegséggel küzdőnek. Én Molnár Gábor vagyok, a mai Reggeli Monitor Extra szerkesztő műsorvezetője. A következő 20-30 percben ezek a témák várnak önökre. Most már ne menjen sehova, hiszen azonnal kezdünk.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Sok ezer milliárd forintnyi beruházás választja még el Magyarországot a 2036-os nyári olimpia esetleges megrendezésétől. Jelenleg a sportlétesítmények mintegy kétharmada állna készen az ötkarikás játékok lebonyolításához. A hiányzó stadionok megépítése mellett azonban a fővárosi és az országos infrastruktúrán is javítani kellene. Ezt mondta a Trend FM által megkérdezett sportközgazdász. Dénes Ferenc kiemelte ugyanakkor, hogy az elmúlt évek legfontosabb változása idehaza, hogy az olimpia rendezéshez való hozzáállás jelentősen javult Magyarországon. Maurer Kristóf interjúja következik.
Sokan az atlétikai világbajnokság megrendezését az olimpia előszobájának gondolják. Magyarországon idén-nyáron megtörtént ez, és egyből felröppentek a hírek a 2036-os olimpiai pályázattal kapcsolatban. Korábban is téma volt már Magyarországon a világverseny megrendezése. Jelenleg ez a 13 évre levő időpont mennyire tűnik reálisnak?
Azért tűnik a legjobbnak, mert mondjuk félig, kétharmadig kész vannak a létesítményeink. Van egy sportfejlesztési programunk, ami most kezd beérni, vagy talán a következő években látjuk, hogy meddig jutunk el ezzel. Van egy jó reputációnk a versenyrendezéseket illetőleg, tehát most minden összeáll ahhoz, hogy sikeresen pályázunk. Egy dolgot felejtettem még mondani, ami ennek a központi eleme, hogy ugye úgy tűnik, hogy a közvélemény hangulata is változóban van, és miközben a korábbi pályázat kapcsán azért lehetett érezni egy társadalmi kételyt, ellenáll, hogy így fogalmazzak. Most úgy látom, hogy részben a futballválogatott sikerei, részben a Ferencváros szárnyalása, és hát valóban az atlétikai világbajnokság úgy tűnik, hogy a közvélemény számára is elsöprő sikerként csapódott le. Szóval most minden összeáll ahhoz, hogy egy ilyen pályázati folyamatba beleváltjon a magyar társadalom.
Nincs tehát olyan dolog, ami még hiányzik Budapestről ahhoz, hogy Párizs vagy London nyomdokaiba lépjen és olimpiát rendez? Nyilván itt nem csak sport szempontra kell gondolni, hanem mondjuk város infrastruktúra jelleggel, hogy a nézők például el tudnak-e jutni az egyik stadionból a másikba.
Rengeteg dolog hiányzik. Tehát amiről beszélünk az az, hogy egy pályázási folyamatba belevágjon-e az ország. És most ilyen értelemben maga is, én is egy vagyunk a közvélemény közül, tehát itten 9,5 millió, 10 millió emberről van szó, akinek így vagy úgy véleményt kell nyilvánítania, hiszen azért ez egy nagy vállalkozás és társadalmi vállalkozás. De a konkrét kérdése meg azt tudom válaszolni, hogy még sportlétesítményeink sincsenek meg minden infrastruktúrában és városi infrastruktúrában, országos infrastruktúrában, a korábbi pályázati anyaghoz képest is elmaradások vannak, aztán persze be kell lőni, hogy mondjuk 2030-as évek közepén milyen infrastruktúrát, milyen Magyarországot képzelünk el magunknak, mármint társadalmilag. Hogy vagyunk, még egyszer mondom, nemzeti közösségileg felkészülve egy ilyen vállalkozásra, azt csak sorolni tudjuk a problémákat. De ezek a problémák másodlagosak ahhoz képest, hogy van-e szándék bennünk, eltökéltség bennünk, hogy egy ilyen folyamatot elindítsunk, és ha nyerünk, akkor büszkén felvállaljuk, és azt mondjuk, hogy csináljuk meg.
Ezt a 2036-os olimpiai pályázatot mikor fogják kihirdetni, mennyire előre lehet majd tudni, hogy kirendezheti ezt az olimpiát?
Az eddigi szokás az az volt, hogy 7 évvel korábban szoktak ebben dönteni, de hát azért az utóbbi időben mozog ez a rendszer, mert úgy tűnik, hogy az utóbbi időben visszaesett a kereslet, és időkeresletet persze idézőjelben mondom a rendezés iránt, és az sem egészen világos, hogy milyen folyamat végén fog kihirdetésre kerülni, hogy ki nyert, hiszen elképzelhető, hogy meghívásos pályázat van, elképzelhető, hogy nyílt pályázat van, elképzelhető az, hogy bejelentkeznek országok, városok, hát tudom, hogy olimpiai bizottságú, de kik állnak mögöttük. Lehet, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság kér fel városokat, és lehet, hogy ezeknek valamilyen típusú egyvelegeként jön majd ki az, hogy pontosan lesz-e eljárási folyamat, vagy pályázati folyamat, milyen lesz ez, kik indulhatnak, vagy mondom, kijelölés alapján fog ez megtörténni. Én ezt most nem látom át.
Ugye az olimpiához való előkészületeknek van egy nemzetközi egyezménye, ez összefoglalja a legfontosabb lépéseket egy város fejlesztésében. Mennyire tudjuk azt mondani, hogy ez itthon is implementálva van, és hogy ezeket a lépéseket vagy tervrajzot, ha fogalmazhatunk így, követjük hosszú távon.
Figyelj Balázs, akit napokban választottak meg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság állandó tagjának, többször elmondta, hogy a korábbi pályázat az alapvetően az Agenda 2020-ra épült. És mi voltunk azok, akik igazából komolyan vettük a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ezen felhívását, sőt most már azt is mondja Balázs, hogy ha akkor nem vonjuk vissza a pályázatot, akkor ő úgy látja, hogy nagy valószínűséggel meg is kapjuk a rendezés jogát, hiszen olyan volt akkor a helyzet, hogy a minden pályázónak esélyt adtak volna, Párizs, Los Angeles mellett Budapest is befuthatott volna. Én ezt nem tudom, hogy így van-e, ő ezt mondja. De a szavaiból egyértelműen az terül ki, és ezért fontos Fűrjes Balázs, mert ő volt ennek a pályázati előkészítő bizottságnak a kormányzat részéről a vezetője, hogy mindenben azt tekintettük mérvadónak, és igazából ez a visszafogottabb kis országokra is adaptálható agenda az, ami igazából esélyt ad annak Magyarországnak, mert ha egy ilyen csiriviri Disneylanddel kell nekünk versenyezni, azt biztos, hogy nem fogjuk.
Magyarországon ugye ez az egész rendezés azért is érdekes, mert egy politikai vonatkozás, és nyilván van a kérdésnek, a kormány sportfejlesztése egyértelműsíti a motivációt. Korábban azonban láttunk arra példát, hogy nem minden politikai párt támogatja ezt az olimpiai pályázatot, gondoljunk csak a Momentum Nolimpia kampányára. Az lenne a kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy akár eldőlhet-e ez a rendezés már egy politikai szintéren, mielőtt még a gyakorlat mesdjéjére lépne?
El is kell, de ha megengedi a politikát, azt olyan értelemben mondanám, hogy a társadalomnak kell valamilyen típusú közösségi döntést hoznia. Most persze nem vagyok naív, nem fogunk 9,5 millióan erről vitatkozni, és Dunajegén összegyűlni, be se vagy a Duna, véleményt nyilvánítani, de arról van szó, hogy olimpiát csak nagyon erős közösségi támogatással lehet rendezni, vagy szabad rendezni, hiszen hosszú távon, most a hosszú távon az évtizedekre menő hatásai vannak, akár a felkészülést, akár a rendezést, vagy annak a következményeit, hasznait és befektetéseit illetőleg. Na most ez a társadalmi párbeszédet alapvetően azért mégiscsak képviseletek fogják megbeszélni magyarán. Mindenki civil társadalmi kezdeményezések, nyilván a közösségi mindenből nagyon fontos lesz, de a politikai képviselet is nagyon fontos, és egy demokráciában természetszerű, hogy a politikai erők és a politikai felek valamilyen módon egy ilyen társadalmi viszonyhoz hozzászólnak. Tehát én azt gondolom, hogy igenis a politikának le kell rendezni egymás között ezt a dolgot, mert hogyha úgy szaladunk bele egy pályázati folyamatba, vagy rendezési folyamatba, hogy megosztott a társadalom, tehát széles körben megosztott a társadalom, abban nem fogunk jól kijönni. Na most az biztos, hogy mindig lesznek ellenzői, miért ne lennének, ezeknek a társadalmi csoportoknak, akik elleneznek egy ilyen nagy társadalmi vállalkozást, lesznek politikai érdekképviselőik is, hangadóik is, tehát ilyen politikai vitára abszolút számítok, hogy lesz ilyen, ha egyáltalán lesz ilyen kérdés feltéve, csak azt akarom elmondani magának is, és a rádió hallgatóinak is, hogy egy demokráciában ez teljesen természetes és helyes is.
Végezetül még arra kérdeznék, hogy ha nem 2036 lesz a budapesti olimpia pályázata, most már mindig egyre későbbi dátumokról beszélünk, néha már úgy érződik, hogy folyamatosan halogatjuk, és hogy egyáltalán valaha lehetséges-e ez, vagy elképzelhető lesz-e, alapvetően az adottságok megvannak-e ahhoz, hogy valamikor, ha nem is 36-ban, de létre. létre jöjjön ez.
Kicsit szarkasztikusan mondom, hogy Törökországban talán az alkotmányban is belefoglalták, hogy addig pályáznak, amíg Isztambul meg nem kapja az nyári olimpia rendezés jogát. Tehát vannak ilyen országok, akik ilyen örök pályázók. Az, hogy mikorra nyújtjuk be a pályázatot, az persze a keretektől is függ, hiszen azért lehet tudni, hogy van egyfajta, ha nem is szigorúan vetésforgó, tehát a földrészek között azért igyekszik a Nemzetközi Olimpiai Bizottság valamilyen típusú egyensúlyt tartani. Az is teljesen egyértelmű, hogy vannak olyan pályázók, és pályázatok, amik kellene íz versenyezni. Ezek közé is sorolják egyébként, csak halkan jegyzem meg, hogyha Kelet-Európa, egy felkészült kelet-európai város pályázik, akkor sokan mondják, hogy mivel ez a térség sosem rendezett olimpiát, nagy eséllyel tud menni, értem. Ez lehet Budapest, de lehet Prága, vagy Varsó is. De hogy válaszoljak a kérdésére, azzal kezdtük a beszélgetést, hogy most én úgy látom, hogy szerencsésen összeállnak azok a tényezők, amelyek egy Magyarország számára egy ekkora vállalkozást beindíthatnak. Nem vagyok benne biztos, hogy 2040-re, vagy 44-re, vagy 48-ra, most nem akarom sorolni a dátumokat, hasonlóképpen állunk, egyszerűen azért, mert elkezdenek amortizálódni a létesítmények. Elkezdenek változni azok a feltételek, hogy milyen típusú sport létesítmény, milyen sportágokban akar olimpiát rendezni a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, milyen típusú digitalizációs fog kell, ez hogyan változni, nem akarom sorolni. Tehát változtatnak azok a feltételek, amiben már nem biztos, hogy a társadalom egy ilyen akcióba hajlandó belemenni, vagy eleve nem is jöhet szóba. Változhatnak a külső körülmények. Hát most egy olyan dologról beszélünk, amiben azt gondoljuk, hogy a nemzetközi környezet valamilyen módon lenyugszik, hogy a háborús konfliktusok ugye elcsendesülnek, valamilyen típusú békékkel ezek helyreállnak, a világgazdaság folyamatai helyreállnak, és egy olyan támogató környezet van, amiben érdemes egyáltalán elgondolkozni. Nem beszéltünk erről, de hát ez a metafeltételezésünk, ez a beszélgetésnek az induló pontja, hogy ezt feltételezzük, mert azt nem gondolom én sem, meg talán a társadalom szövet többsége sem, hogy egy háborús helyzetben, amikor a nemzet védelemre kell összpontosítani egy országnak, vagy éppen olyan típus világgazdasági recesszió van, aminek a vége se látszik, nekünk pont olimpiát kéne rendezni. Tehát nagyon-nagyon sok kérdés van, és minél távolabbra nézünk, annál több a bizonytalanság, és annál kevesebb a biztos feltétel, ezért is mondom azt, hogy 36 mostani eszünkkel talán optimálisnak látszik, és korán sem vagyok benne biztos, hogy pár év múlva ez ennyire optimális lesz.
Az elmúlt néhány percben Dénes Ferenc sportközgazdást hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Továbbra is rengeteg magyart érint az alkoholbetegség. A rádiónk által megkérdezett anonim felépülő alkoholista elmondta, a száraz novemberi egy hónap nem tud jelentősen segíteni az alkoholbetegséggel küzdőnek, hiszen az idővel újra alkoholhoz fog nyúlni. András arról is beszélt, hogy nagyon komoly külső segítségre van szükség ahhoz, hogy valaki le tudjon szokni, a fejben történő elhatározás általában nem elég. Hozzátette, hogy a drasztikus alkoholelhagyás nem célra vezető, sokkal inkább a fokozatos leszokás hozhat eredményt. Berla Attila interjúja.
Itt van az év utolsó előtti hónapja, és vele együtt a száraz november is, ami egy olyan úgynevezett kihívás, hogy nem fogyaszthatunk ebben a hónapban alkoholt. Mennyi embert érint egyébként jelenleg Magyarországon az alkoholizmus?
Magyarországon az én tudomásom szerint közel 1 millió alkoholbeteg van. Nem mondhatom azt, hogy alkoholista, ezt csak saját magamra mondhatom, hogy alkoholista, ugyanis én már november 29-én lesz 14 éve, hogy abba hagytam az alkoholt. Most már több éve van ez a kezdeményezés, hogy novemberben megpróbálják alkohol nélkül félretenni a dolgot. Na de mi van utána? Ugyanúgy iszik, ugyanúgy megy. Én, mint szenvedélybeteg, én nem tehetem meg. Én már nem tehetem azt meg, hogy utána vége az egy hónapnak és leteszem a lantot. Ha kimondjuk azt, hogy az alkoholizmus az egy gyógyíthatatlan betegség. Ez olyan, mint a cukorbeteg, hogy be kell neki venni az inzulint reggel délbe este, hát nekem is józanul kell tudni tartani magamat, mert máskülönben nem tudok élni. És ehhez van egy önsegítő 12 lépéses programunk, ami karban tart minden áldott nap, jelenkezem avval, hogy ez egy 24 órás program, reggel, mikor fölkelek, akkor az első időben csak annyit kellett mondanom, hogy szeretném, ha ma nem kellene innom alkoholt. És este megköszöntem, hogy köszönöm, hogy ma sem fogyasztottam alkoholt. Azért is ez egy önsegítő, spirituális, 12 lépéses alapon működő rész. rész, amivel is megismertetem magamat önmagammal, hogy ki is vagyok én valójában.
Egy hónap alkoholfogyasztás nélkül mekkora segítséget jelenthet a leszokásban?
Ha még az út elején van, és akkor azt mondja, hogy na, hát jó, egy hónapot már kibírok. Mi van az, amikor például én azt mondom magamnak, hogy nekünk van az első lépésünk, hogy beismertem, hogy tehetetlen vagyok az alkohollal szemben, az életem irányíthatatlanná vált. Onnantól kezdődik, mikor már nem én irányítom az életemet, mert tehetetlen vagyok, hanem az alkohol irányít engem. Na, akkor már kialakult a függőség, ha még nem, akkor mit tudom, egy hónapig, vagy uzamosabb ideig le lehet tenni. Én is volt például, hogy pár hónapig, vagy ami leghosszabb volt, 3 évig nem ittam alkoholt, és utána bármi előfordult, és már mindjárt hozzányúltam az alkoholhoz, hogy mi lettem alkoholista. Halvány gőzöm sincs, nem tudom megmondani. Alkoholista lettem, vagyis úgy mondom, hogy gondom lett az alkohollal, és ezáltal kaptam egy segítséget a fiamon keresztül, hogy van egy közösség, amiben ha elmegyek, akkor az engem megpróbál józanul tartani. Majdnem, hogy csak igaz is, hogy valóban van ez a közösség, amit úgy hívnak, hogy Anonim Alkoholisták Közössége. Ez most már, hála Istennek, hogy június 14-én volt 88 éve, hogy megalakult ez a közösség, és 184 országban működik.
Mi történik egyébként ilyenkor a szervezetben, amikor egy hónapig gyakorlatilag nem fogyasztunk alkoholt? Mennyire tud regenerálódni a szervezet?
Attól függ, hogy előtte mennyit ivott, ha sokat, akkor nem sok mindent, mert egy hónap alatt nem teljesen szívódik fel a szervezetben. Meg egyértől függ is, hogy milyen a szervezete, mennyire tud ellenállni ezeknek a kísértéseknek, de hála Istennek, hogy egyre több fiatal és egyre többen vagyunk, akik már felismerték azt, hogy gondja van az alkohollal, és ami a legnehezebb, segítséget kérni.
Hatásos lehet egyébként ez a drasztikus alkohol megvonás, vagy inkább a fokozatos leszokás lehet a célra vezetőbb?
Ha nagyon-nagyon sok alkoholt fogyasztott, akkor valóban elképzelhető, hogy orvosi segítség kell, mert a delirium tremens a hirtelen abba, hogy akkor az halálos is lehet, ha hirtelen megvonja, ez már nagyon súlyos alkoholbetegeknél fordul elő, de hála Istennek, hogy vannak nagyon jó terápiák. Azt vállalni kell, hogy minimum vannak ilyen kisebbek, ami 6 hetes, meg 3 hónapos, például Budapesten is, a Nyírőben van ilyen, vagy Baranya megyében, Szigetváron vannak ilyen kezelőintézetek, de azok ilyen 6-8 hónapos, és ottan valóban el vannak zárva a külvilágtól, de orvosi felügyelet alatt kezelik őket, és ezt nevezzük egy Minnesota rendszernek, ahol elősegítik a betegségből való felépülést.
Mekkora szükségük van az alkoholbetegeknek külső segítségre, akár család, akár szakemberekre, vagy inkább ez fejben dől el?
Fejben nem teljesen dől el. Az biztos, hogy az első időben kellett egy kis akaraterő, de azért is vagyunk mi annyira összetartva ez a közösség, mert nem azt nézzük, hogy ki jön be, mert nálunk megtalálható a hajléktalantól az orvos professzori.
Mikortól számít valaki alkoholistának? Napi 1-2 doboz sör elfogyasztása már annak tekinthető?
Bizonyos szinten igen. Előbb-utóbb kialakul ez a rendszeresség, de aztán utána jó, most egyelőre csak 2 sör, 3 sör, mert amikor már például a fiatalok, akik elmennek hétvégi buliba, akkor nyilván ráadásul még akkor szedik ezt a drognak nevezett förmedvényeket, és akkor kiütik magukat, akkor ráadásul meg még pihálnak is rá.
Mik azok az első jelek, amik már figyelemre méltóak és alkoholizmusra utalhatnak?
Amikor már felkelek, és remeg a kezem, és már nem tudok másképp működni, csak akkor, hogyha valamennyi piát meg kell innom, én már az utolsó éveimben már úgy voltam, hogy már reggel meg kellett innom az egy kannás bort, amit utáltam, azt mondtam, hogy na, én a büdös életben, de alkoholbeteg, már csak így tudtam működni. És az első 2 pohárral kijött belőlem, és csak a 3. maradt meg bennem, az már egy krónikus alkoholbetegség, igen.
Ha valaki alkoholistává válik, mennyire változik meg akár a viselkedése, akár a napi rutinja?
Teljesen szétcsúszik, nem tud gondolkodni, nincs tiszta gondolkodása, az elméje nem tiszta, abban biztos vagyok. Nem lehet vele kommunikálni, velem sem lehetett. Én például, amikor külföldön dolgoztam, és például így vasárnaponként fölhívtam a családomat, és a fiam például azt mondta, na, fater, 2 mondat után letett a telefont, azt mondja, nem tudok veled beszélni, azt mondja, mert össze-vissza beszélsz, és biztos vagyok abban, hogy piás vagyok. És igaza volt, mert piás voltam. Mikor már teljesen kontrollt vesz az ember, akkor inkább ott már nincs visszaút, ott már valóban segítséget kell kérni.
Hogyan lehet kezelni egyébként az alkoholfüggőséget?
Ezzel a tudatos közösségbe való járás, én magamról beszélek, és nekem hál' Istennek elég volt ez a közösség, de irgalmatlan sok gyűlésre járása. Nagyon rosszul voltam, akkor még több gyűlés, hál' Istennek, Budapesten is sokat jártam, amikor azt mondjuk, hogy 90 nap, 90 gyűlés, azért, hogy megismerjem azt, hogy ez egy gyógyíthatatlan betegség, és egy 24 órára felfüggesztettem az alkoholizmusomat. Ez tart 167 hónapja.
Az elmúlt néhány percben Andrást, anonim felépülő alkoholistát hallották. És ennyi fért a reggeli Monitor Extra mai adásába. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. Az elmúlt néhány percben Molnár Gábort, az adás szerkesztő műsorvezetőjét hallották. Tartsanak velünk legközelebb is, most pedig már ne menjenek sehova, hiszen azonnal jönnek a legfrissebb híreink. A viszont hallásra.
Ez volt a reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a reggeli monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.